Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk elején kezdő énekül énekeljük a 832. dicséretünket, 832. dicséretünk első verszakát, amely így kezdődik, Ó Sion, ébredj! Folytassuk Isten dicséretét, és leülve énekeljük a már megkezdett énekünket, megkezdett énekünknek a második és ötödik verszakát, 832. dicséretünk második verszaka. Így kezdődik, lásd millióknak lelke megkötözve. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Dániel könyvéből fogom olvasni a testvéreknek. Dániel könyvének az első részéből, az első részből válogatott verseket fogok olvasni. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel is leülve hallgassák a testvérek. Dániel könyvéből így szól a mi Urunk igéje. Jójákim, júdai király uralkodásának 30. évében, felvonult Nebukadnezár, Babilónia királya, Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza felszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a felszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába és isteneinek a kincstárába helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek testvérek, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Istenünk, a te néped sokszor fogságba élt. Olyan szorongattatások között kellett megállnia és kitartania melletted, ami erőjükön sokszor felül volt. De te megtartottad a te népedet az Ószövetség idején is, és azt látjuk, hogy megtartottad a te újszövetségi népedet is mindenféle történelmi helyzetben. Urunk, látod a mi helyzetünket is jelenleg, hogy mi vesz minket körül, hogy mibe kell nekünk megállni most. Kérünk úgy, ahogy eddig is megőrizted a népedet, úgy őrizd meg minket is. Használd fel ezt az Isten tiszteleti alkalmat arra, hogy a te dicsőségedre taníthass minket az igéd által. Köszönjük, hogy szeretnél minket tanítani, szeretnél minket nevelni arra, hogy miként tudunk megállni a világban, miként tudunk hozzád hűségesek maradni. Taníts bennünket, hogy megtarthassuk azt, amit te kijelentettél, amivel te bátorítasz minket. Hadd fogadjuk azt teljes szívvel. Ezen az alkalmon is. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük az 541. dicséretünk első verszakát. Az 541. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Jöv el, Szentlélek, Úristen! Istennek igéjét, amelyből Szent Lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni a testvérek között, olvasom Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a római levél 12. részéből az első két verset. Pál ezt írja. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen olyan alapértékei vannak annak a kultúrának, a körülöttünk levő világnak, amelyek meghatározzák a körülöttünk élő emberek gondolkodását, és amik nyilvánvalóan meghatározzák a mi gondolkodásunkat is. Amelyek olyan alapértékekről, amelyek nagy hatást gyakorolnak a keresztényekre is, Isten népére is. Isten népének az a szabadsága, az evangélium erről beszél, hogy a Szentlélek munkája által átalakulhat a mi gondolkodásunk, és egy egészen másféle perspektíva nyílik fel a keresztény ember előtt, amikor a valóságot szemléli. Tehát milyen a mi kultúránk, és milyen kérdésekkel szembesülhet a keresztény ember, amikor a világban él? Erre a kérdésre keresem ma a választ. Dániel könyve mindig is egy nagyon különleges helyet foglalt el a zsidók számára az ő Bibliájukban. Különleges üzenetet hordozott Isten népe számára. Az ószövetségi zsidó nép is, a keresztényeknek is ismerős az a helyzet, amikor egy az ő életfelfogásuktól, gondolkozásuktól teljesen idegen környezetben kell megélni az ő hitüket, élni az életüket. Egy olyan kultúrában, amely sokszor elnyomja, zsarnokoskodik fölötte, vagy éppen csak csendesen a maga részévé szeretné tenni. A zsidó népnek az egyik legmeghatározóbb Isten élménye is egy ilyen szabadulásról szól, egy ilyen közegből való szabadulásról. Ugye Egyiptomban a zsidók az előbb felvázolt elnyomásban éltek, más népekkel körülvéve, más istenek között. És egy ilyen helyzetből szabadította meg őket Isten, beváltva azt az ígéretét, hogy egy földet ad majd nekik. Majd miután a zsidók bizonyos önállóságot kaptak Izraelben, rövid időn belül elfordultak Istentől, és jöttek más népek, amik szintén elfoglalták őket, és elkezdtek zsarnokoskodni felettük. Ezért Isten a zsidó népnek a hűtlensége miatt újra a szolgaságba taszította őket, és felhasználva egy nagy birodalmat, Babilont, megszüntette a zsidóság önállóságát. A zsidókat meghódították, és elhurcoltak közülük sokakat, a templomukat lerombolták. Hirtelen sok zsidó ember egy teljesen idegen helyen találta magát. Idegen helyen attól, amiben ő megszokta a maga életét. Idegen gondolkozás között. Teljesen idegen kultúrában. Ez volt Dánielék helyzete. Számukra az életben maradás volt a kérdés egy ilyen környezetben. Az, hogyha nem illeszkednek be, akkor azon sokszor az életük múlhatott, mert akkor egyszerűen elrakják őket láb alól. Ők azonban, Dánielék és az ő barátai, az ismert történetek szerint, másodlagosnak tartották és tekintették a saját életüket, és inkább azt választották, hogy hűségesek maradjanak a seregek urához. Egyébként Dánielék után is, Babilon birodalma után is jöttek még más birodalmak, a perzsák, aztán Nagy Sándor, majd különféle görög hódítók, akik szintén folyamatosan elnyomás alatt tartották egész Jeruzsálem területét. Tehát a zsidók számára az az élmény, hogy egy teljesen idegen környezetben, idegen kultúrában, idegen népek között kell megmaradni, egy nagyon jelentős és visszatérő motívum volt az életükben. És érthető éppen ezért, hogy Dániel könyve miért volt jelentős a zsidó nép számára. Hiszen ez a könyv példát adott sokaknak arra, hogy egy ilyen helyzetben, egy idegen közegben hogyan lehet Istenhez hűségesnek maradni. De bátorítást is tartalmazott számukra a könyv, hiszen Dánielék hűségére Isten válaszol. Nem hagyja magára az övéit, sőt hatalmas dolgokra használja népét egy ilyen környezetben. Gondoljunk bele, testvérek, hogy az akkori kornak a leghatalmasabb emberére, a babiloni uralkodóra, Dániel olyan hatással volt, hogy ez az idegen uralkodó megalázta magát az élő Isten előtt. Ilyen hatást ért el Dániel. De hogyan érte el ezt? Úgy, hogy ellenállt annak a kultúrának, ami körbevette, de mégis azok között is azoknak szolgált, akik körülötte voltak. Tehát ellenállt annak a kultúrának, ami körbevette, de mégis azoknak és azok között szolgált, akik körülvették őt. Miben is látszott meg azt, hogy Dánielék ellenállnak a kultúrának? Három dolgot is megfigyelhetünk az ő történeteiben. Az egyik azok az étkezési szokások. Ugye hiába volt az a legkönnyebb módja Dánieléknek a táplálkozásra, hogy elfogadják azt, amit adnak nekik. Ez az étel valószínűleg nagyon kívánatos volt, a király udvarából kapták az ételt, tehát bizonyára a legfinomabb falatokat. Dánielék ellen tudtak állni, és ez vezetett ahhoz, hogy Isten csodát tegyen, hiszen Dánielék a várakozással szemben nem kis cérna gyerekek maradtak, hanem szép kövérre meghíztak. Nem számított, mennyire jól is néz ki az étel, Dánielék ellen tudtak állni ennek. A másik az, hogy szintén a szokásoknak ellene menve nem borultak le az ottani bálványok előtt. Nem álltak be a sorba, bár mindenki más, aki körülöttük volt, azt tette. Milyen kellemetlen, amikor állunk egy téren is, és mindenki más, csak képzeljük el a helyzetet, mindenki más körülöttünk leborul, mi meg állva maradunk. Egyértelmű, hogy kik azok, kellemetlen, kínos. Dánielék állva maradtak. Nem számított számukra az, hogy mindenki más mit csinál. A harmadik dolog pedig, amiben Dániel ellenállt, és barátai ellenálltak, bár itt ugye inkább Dánielről van szó, az az, hogy volt egy jó szokásuk, ami a hitükből következett. Dániel fontosnak tartotta az Istennel való kapcsolatát. Imádkozott minden nap. És amikor az a kultúra, ami őt körbevette, ezt elítélte, sőt be akarta tiltani, ő akkor is kitartott emellett a helyes gyakorlata mellett. Dániel nem adta fel a hitéből következő jó szokását. Akkor sem, amikor a környezete arra kényszerítette, vagy azt várta volna el tőle. Tehát ellentmondani a csábító, szemre kívánatos dolgoknak, ellenállni a tömeghúzásának, megtartani azt a jó szokást, ami jó, ami ténylegesen a hitünkből következik. Ez az, amit úgy általánosságban a zsidók sokszor és sokféle helyzetben tanultak Dániel történetéből, Dániel könyvéből. Azonban nem csak a zsidó népnek és nem csak a leigázottság alatt élőknek lehet tanulságos Dániel története, hanem Isten új szövetségi népének is, nekünk is. Az a fajta feszültség, hogy a keresztényeknek egy olyan helyen, egy olyan közegben kell élniük, ami sok ponton ütközik az ő értékeikkel, már a kezdetektől nehézség volt Krisztus tanítványainak. Olyannyira, hogy egy sajátos kifejezést is használtak ennek a témának a tárgyalása kapcsán. Jakab levelében ezt olvassuk. Nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. Egy másik apostol, János pedig ezt írja. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És szinte az összes új szövetségi szerző, és látjuk, hogy János milyen sokszor használja ezt a szót, hogy a világ. Ez alatt ők egy értékrendet értenek. Amikor Jakab azt mondja, hogy ne legyetek keresztények, ti ne legyetek barátságban a világgal, nem azt mondja, hogy ne barátkozzanak a keresztények, hanem a világ itt egy értékrendet jelöl. Nem is azt kéri, hogy ki kell vonulni az ismert társadalomból, mert az úgy, ahogy van, rossz. Ez a kifejezés, hogy a világ, mondhatjuk azt, hogy egy teljes értékrendre utal. Olyan morális kódra, ami alapján meghozzák az emberek a döntéseiket. Mint például fontos az, hogy sokunknak ez egy egyértelmű alaphozzáállásunk, hogy fontos az, hogy valaki szabad legyen, szabadsága legyen.
visszatudjuk idézni, hogy talán visszatudjuk, hogy mi mentén alakult ki ez a gondolatunk, hogy fontos az, hogy szabadok legyünk, de nagyjából azért ugye teljesen elképzelhetetlen az számunkra, hogy valaki ne így gondolkozzon, hogy fontos az, hogy szabadságom legyen, és ne korlátozzanak az én lehetőségeimben. Jakab apostol itt egy ehhez hasonló és ilyenféle alapértékekre igyekszik rámutatni. Arra, hogy vannak olyan megbújó alapértékek, amiket ha átvesz a keresztény ember, akkor a környezetéből ezt átvéve azonosul annak a világnak, ami körbeveszi az értékrendjével. És ez könnyen elválaszthatja a keresztényeket Istentől, Isten szeretetétől, úgy, ahogy itt János fogalmazza. Svájcból kiindult, és ma is jelen van egy missziós társaság, aminek az a célja, hogy olyan embereknek biztosítson egy békés és jó környezetet, akiknek kérdéseik vannak. Ez a múlt században indult el, nagyjából ugye a múlt századnak a közepén, és világszerte jöttek Svájcba fiatalok feltenni a kérdéseiket az ott szolgáló lelkipásztor házaspárnak. Ez a szolgálat mai napig működik. Tehát az a céljuk, és ezt ők fogalmazták meg, hogy őszinte válaszokat adjanak őszinte kérdésekre. És ennek a szolgálatnak a vezetőjétől olvastam egy könyvet nemrég. És ez a lelkipásztor azt szerette volna megfogalmazni, hogy mik azok az alapértékek, amikről eddig beszéltem, mik azok az alapértékek a mai kultúrában, amik meghatározzák az emberek gondolkodását. És ő 4 ilyen alapértéket fogalmazott meg. Az egoizmust, miszerint én magam vagyok a legfontosabb, a naturalizmust, miszerint amit az érzékszerveinkkel észlelünk, az a valóságnak az egésze, a hedonizmust, miszerint az élvezetekért éri meg csupán élni, és a politicizmust, azt a felfogást, miszerint a politika fogja a világ alapvető problémáit megoldani. Tulajdonképpen ezeket nevezi meg a szerző mai bálványoknak. Olyan dolgok, amiket követni kell, vagy amik mélyen meghatározzák sok ember gondolkodását. Sokszor úgy, hogy nem is tudnak róla. Ezek azért veszélyesek, mert ellentétben Dánielék helyzetével nekünk nem az az élményünk, hogy egy idegen környezetbe vittek el minket, ahol ezekkel találkozunk, hanem mi ebben nőttünk fel folyamatosan. Kicsit olyan ez, mint amikor a példában említett békát lassan megfőzik. Benne vannak, és nem érzékelik a keresztények, hogy már forra víz körülöttük. Egyébként nem mondanám annyira új dolognak, meg nem éreztem, amikor olvastam a könyvet, olyan új dolognak ezeknek a megfogalmazását. Szerintem erről sokszor szoktak beszélni a keresztény prédikátorok is. Sokan megnevezték ezeket már problémának. És érzékeljük azt, hogy milyen rossz dolog a társadalomban az, hogy sokak inkább a maguk boldogulását és boldogságát tartják az első számú szempontnak. És talán azt is kimondjuk és látjuk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha mások érdekeit elő tudná helyezni egy-egy ember a magáival szemben, tehát az elé tudná helyezni. És talán azt is élesen látjuk, hogy Krisztus arra hív minket, hogy erre képesek is legyünk keresztényként. Az egoizmus és a hedonizmus nem is sajátosan a mikorunk alapértékei. Mindenkorban jelen voltak. De fontos az, hogy ma is tudatosan ellene menjünk ezeknek. Egy orosz szociológus, Pitrim Sorokin fogalmazta azt meg, hogy minden nagy civilizációnak a végén egyfajta ilyen hedonisztikus hanyatlás történik. Ő erre mind Rómát, mind az előtte lévő nagy birodalmakat példaként említi. Az élvezetek hajhászata a mikorunkra is jellemző, és lehet, hogy nem veszünk benne úgy részt, mint mások, de ez az alapérték, miszerint az élvezetek maximalizálására kell törekedni az életünkben, beépült a keresztények gondolkozásába is. A hedonista gondolkodásnak egyfajta gyümölcse az, amit fogyasztói társadalomnak hívnak sokan. És ez egy nagyon erőteljesen jelenlévő dolog az egyházban is. A gyülekezet nem közösség, hanem szolgáltatás. A lelkipásztornak pedig az a feladata, hogy kiszolgálja az igényeket. Ha nem megfelelő a gyülekezet, vagyis nem elégíti ki a vágyait a hívőknek, akkor onnan tovább kell állni és keresni egy olyan közösséget, ahol kielégítik. Nem jó a prédikáció, a zene, a programok, és tovább áll, mert nem megfelelő az én igényeimnek. Keresztényként hisszük, hogy magában Krisztusban van a mi boldogságunk. Krisztus pont az ilyen önző világszemlélettől akar megszabadítani bennünket. És benne találhatjuk meg azt az igazi boldogságot, amiről az evangéliumokban és az apostolok levelében nagyon bőven olvashatunk. C.S. Lewis, a brit keresztény író mondta azt, hogy sokszor olyanak vagyunk, mint egy tudatlan gyermek, aki a homokozóban akar maradni, mert elképzelni sem tudja, hogy milyen a tengerparti nyaralás. Túlságosan könnyű minket megelégíteni. Keresztényként, ha bár nem is veszünk részt abban a hedonista életszemléletben, amit talán körülöttünk látunk, akkor is fontos átgondolni, hogy mi az, amitől mi a boldogságunkat várjuk az életben. Mi az, ami minket meg tud elégíteni. Keresztényként nem szabad elfelejtenünk, hogy Krisztus az, aki meg tud minket elégíteni. Az előzőek mellett a naturalizmus az, ami mélyen meghatározza sok emberek gondolkodását. Folytatja a szerző, akit olvastam. Eszerint nincs a világon semmi olyan, ami nem magyarázható meg anyagi folyamatoknak a révén. Nincsen természet feletti, nincsenek csodás események, nincsen lélek, nincsenek angyalok, nincs sátán, tehát nincsen gonosz, és nincs Isten. Csak a természet van, és az abban lévő anyagi folyamatok is ezeknek a révén nagyjából úgy meg is lehet mindent magyarázni a világban. Ez egy domináns nézet, ez egyértelműen a fősodrottot képzi, mind a mindennapi életben, mind pedig a tudományos életben. Például a történelemírásban is. Ez akkor vált nekem nagyon egyértelművé, amikor most egy fél évvel ezelőtt kint éltem Litvániába, és itt voltak az egyetemen, szerveztek ilyen úgynevezett filozófia esteket, amik tulajdonképpen lehetőségek voltak arra, hogy diákok különböző szakokról leüljenek, és bizonyos témák mentén beszélgessenek, és nagyon jó beszélgetések voltak. Nagyon jó volt más fiatalokkal ilyen módon érintkezni és beszélgetni, tényleg rengetegféle témáról. És itt találkoztam egy fiúval, akivel beszélgetésbe elegyedtem, és vele beszélgetünk a történelemről. Egy nagyon brilliáns elme volt, nagyon elbűvölt, fejből tudott Shakespeare-t idézni angolul, ami azért volt különleges nekem, mert hogy ez a fiú egyébként nem is angol anyanyelvű volt, és nagyon sokat tudott belőle idézni, és ráadásul történelemben is nagyon jártas volt, és a beszélgetésünk nagyjából abból állt, hogy ő így sztorizgatott nekem ilyen történelmi érdekességeket mondott, és egy idő után ez így elkezdte bántani a hiúságomat, és akkor gondoltam, hogy akkor én is mondok valami érdekességet, és kicsit tévedjünk az én területemre, és megkérdeztem tőle, hogy ha már történelem, akkor tudja, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki feltámadt a halálból. Nem lepődött meg annyira, mint sejtettem, és tovább beszélgettünk erről, és beszélgettünk arról, hogy milyen bizonyítékaink vannak erre nekünk. Honnan tudjuk ezt? És amikor ezeket így végigbeszéltünk, hogy a tanítványok ugye látták Jézust a halálakor meghalni, azt be is a római katona ugye megszúrta Jézust, tudjuk, hogy meghalt, eltemették, erre is vannak ugye leírt dokumentációk. És arról is, hogy aztán harmadnapra, bár a sírt őrizték, nem volt a sírban. És a keresztények ugye ezt úgy interpretálták, úgy értelmezték a történelmen végig, hogy Jézus feltámadt a halálból pont úgy, ahogy megmondta. És ez a fiú, aki történelmet is tanulta, ő mondta, hogy igen, hogyha erősek is a bizonyítékok emellett, hogy ez így történt a történelemben, akkor sem lehet ezt megengedni, hogy ezt a konklúziót levonják, hogy ezt a következtetést meghozzák. És azért, mert a történelem tudományban alapvetően úgy magyarázzák a jelenségeket, hogy azok csak úgy magyarázhatóak, hogy nem vihető bele a magyarázatukba a történelemnek semmiféle természetfeletti jelenség. Nem lehetséges ez. Tehát ez ki van zárva, ugye? Történelemben vannak tárgyi bizonyítékok, irodi bizonyítékok, legalábbis amikor az ókorról beszélünk is. Ezek a pontok ugye valahogy össze vannak kötve történetek által. De ezek a történetek soha nem lehetnek olyan magyarázatok, amik valami, ami látható világunkon túl való magyarázattal szolgálnak. Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. Egy másik példa erre, ami így a tanulmányaim közben jött elém, hogy az Új Szövetség tudományban ez egy ilyen nagyon jelentős kérdés, hogy mikor íródtak pontosan az evangéliumok. Tehát, hogy mikor volt az, hogy Márk apostol leült, és akkor leírta az evangéliumot. Ez mikor volt? Ez az első századra teszik őket. És akkor ezek mellett is vannak érvek, a belső, a könyvben való dátumok, uralkodók szerint próbálják ezt így nagyjából behatározni. És több evangéliumban is olvashatjuk Jézusnak a proféciáját a jeruzsálemi templomnak a lerombolásáról, ami történelmileg tudunk, hogy 70-ben következett be. És a fősodratú íráskutatóknak az az álláspontja, hogy mivel Jézus proféciái olyan pontosan írták le azt, hogy hogyan következett be ennek a templomnak a lerombolása, hogy ez nem történhetett meg 70 előtt. Tehát a könyvet biztosan 70 utánra kell datálni. Tehát értik a testvérek, hogy mi van a tudományos konszenzusban? Az, hogy mivel ez azt feltételezni, hogy Jézusnak a proféciája túl jó volt, ezért ez nem lehetett, hogy 70 előtt írták meg az evangéliumot. Mert ugye az azt jelenti, hogy Jézus ténylegesen azt azelőtt mondta el, mielőtt megtörtént a templom lerombolása. Tehát mivel túl pontos a leírás, ezért biztos, hogy azután írták le, miután megtörtént a lerombolása, azért tudták ilyen pontosan leírni. A naturalizmus ilyen mélyen benne van a társadalmunk szemléletébe. Kizárja annak a lehetőségét, hogy bármi olyan történjen, amit nem tud anyagi folyamatok révén elmagyarázni. De ez nem csak a tudományos életet érinti. Azt látom, hogy ez benne van nagyon a mi életünkben is. Például abban, hogy manapság nem igazán hisszük azt, vagy vesszük komolyan, hogy az ember létezése nem szűnik meg a halála pillanatában. Pedig mi hiszük, hogy az ember lelke tovább él, és halála után az élő Isten színe elé áll, aki előtt nyilvánvalóvá válik mindenki számára, még annak az embernek a számára is, aki jó emberként gondol magára, vagy akiről mások hiszik azt, hogy jó ember volt, nyilvánvalóvá válik a számára, hogy nem tud megállni az élő Isten előtt senki sem, egy ember sem. Nyilvánvalóvá válik, hogy nincs igaz ember egy sem. És ha valaki azt nem hiszi, hogy nem is kell neki kihúzott derékkel állni az Isten előtt, mert Krisztus által fogadható be a mennyországba, akkor arra az ember örök ítélet vár. Annyira nem vesszük ezt komolyan, vagy nem ez alapján viszonyulunk az embertársainkhoz, hogy ez fontos. Keresztényként mi azt hisszük, hogy az evangélium hirdetése kulcsfontosságú az ember örök sorsa szempontjából. Számolunk a hétköznapi életünkben azzal, hogy Istennek mindenható hatalma van. Amikor aggódunk, félünk, vagy kétségbe vagyunk esve a jövő miatt. Mennyire van meg az a kettős látásunk, hogy látjuk, mi folyik körülöttünk az anyagi világban, de tudjuk, hogy van egy természet feletti valóság is. És az Isten egybefog mindent mindenekben is, és ő a végső ura a látható világnak is. Jézus a világba küld minket, a látható világba. De nekünk nem csak a látható világ szerint kell élnünk, és nem annak a gondolkodása szerint. A keresztény ember számol a természet felettivel. Számol azzal, hogy az életének van végső soron értelme, és van értéke is. Tetteinek pedig vannak következményei, mert van egy bíró, egy végső bíró. Ennek a tudatában kell élni a mindennapjainkat. A negyedik dolog, amit ez a lelkipásztor megfogalmazott, az az, hogy a politika az, ami sok ember gondolkodását nagyon mélyen meghatározza. A politicizmus. Ez alatt ő azt értette, hogy sokan úgy gondolkodnak, hogy a politika az, amely mentén a mai világot ki lehet menteni annak a bajaiból és nehézségeiből. A politika az, amely megvéd minket majd potenciális veszélyektől, vagy amely elvezet minket valamiféle földi paradicsomba. Ennek a kibontakozását láthattuk ugye a 20. században, ennek a víziónak, hogy az majd elvezet minket valami sokkal jobba. De ez sem feltétlen mai probléma. A zsidók maguk is politikai megváltót vártak Jézus idejében. Egy olyan valakit, aki majd megszabadítja őket az akkori elnyomótól, és felemeli az ő népüket királysággá. Egy olyan valakit, aki megszabadítja őket a rómaiaktól, és nagy népé teszi őket. Ezért nem is tudták Jézusban felismerni a messiást. Azt a messiást, aki nem külső dolgokat akart megváltoztatni, hanem a szívet. Keresztényként nem szabad abba a kísértésbe esni, hogy azt gondoljuk, hogy mások boldogsága, vagy a mi boldogságunk végső soron valamiféle külsőség megváltoztatásán múlik. És ez a politika területén dimenziójában is igaz. Nem a politikusok irányítják a világot, és nem is ők óvnak minket. Nem tőlük kell várni a problémáink megoldását. A felsorolt alapértékek, gondolatok alapvetően jelen vannak a kultúránkban. Sokszor kimondatlanul is meghatározzák azt, ahogy a körülöttünk élő valósághoz viszonyulunk. Krisztus arra hív minket, hogy a korunk bálványait is tagadjuk meg, úgy, ahogy régen Dánielék, és tartsunk ki ő mellette. Higgyük el, hogy amit ő tanított, az igaz és jó. Abból jó következik. Ezt olyan sokszor elfelejtjük. Nem úgy olvassuk a Bibliát, hogy ebben olyan dolgok vannak, ami jó, és abból, amiből jó következik. És itt még egy fontos dolgot szeretnék megemlíteni. Dániel nem vette át azokat a szokásokat, amik a körülötte lévő emberek életében benne voltak. És nekünk is küzdeni kell ezek ellen, az alapértékek ellen. Azonban emellett Dániel és a barátai mégis teljes mértékig kompetens részei maradtak annak a társadalomnak, amiben voltak. Ők értettek az irodalomhoz, az akkori kornak a tudományaihoz. Olyan emberként voltak jelen abban a társadalomban, akik hozzá tudtak szólni ahhoz, hogy mi érdekli az ottani embereket. Értették azt, amiben vannak és akik körülöttük vannak. Ez azt jelentette, hogy ők tisztában voltak a körülöttük élőknek a vallásával. Ugye azt olvastuk, hogy Dánielék megismerkedtek, sőt, kifejezetten jónak bizonyultak az ő tudományaikban. Most akkor a tudományok azok nagyjából az irodalmat jelentették, a számolási műveleteket a babiloni korban, de jelentette az ő mitológiájukat, az irodalmuk az ezt tartalmazta, tehát az ő isteneiknek a történetét, stb. Dániel ezekkel tisztában volt. Ismerte azt, hogy mik formálják a körülötte élő világ gondolkozását, és ezt ebből mi is tanulhatunk. Legyen szó irodalomról, filmről, zenéről, színházról, divatról, jó, hogyha ezekkel tisztában vagyunk. Sőt, ezek alapvetően sokszor nagyon értékes dolgokat tartalmaznak, amikben gyönyörködhetünk, amikért mi Isten dicsőíthetjük. Ezekben sokszor felfedezhető az embernek, az Isten képűségének a lenyomata, hogy képesek vagyunk valamit létrehozni. Ezek jó dolgok. Persze a maguk sokszor romlottságával. Jézus úgy imádkozott, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Testvérek, nekünk ebben a világban kell lennünk. Ismerni kell a világot, de nem szabad elfogadni azt. Benne kell lenni, de nem szabad feloldódni benne. Sónak és világosságnak kell lennünk. Olyannak, amely ízesíti a környezetét, és nem olyannak, amit ízesítenek. És mindezt hogy kell tenni? Úgy, ahogy az apostol írta a felolvasott textusban. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 826. dicséretünk első verszakát. Az első verszak így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj! Foglaljuk el a helyünket, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te könyörögtél azért, hogy az Atya megőrizzen minket a világban. Köszönjük, hogy egy ilyen bátorítást olvashatunk a Bibliában, hogy Te kifejezetten kérted az Atyát, hogy hadd maradjunk meg sóként és világosságként. Te látod ennek a nehézségeit, Urunk. Te látod azt, hogy milyen sokszor küzdünk a magunk bűneivel, hát még milyen nehéz felfedezni a körülöttünk élő embereknek az értékeit, meglátni azt, hogy miben gondolkodnak máshogy is, hogyan tudunk abból mi kimaradni. Köszönjük azt mégis, hogy a Te szent lelked képessé tesz minket erre, képessé tesz arra, hogy megmaradjunk egy gonosz világban, ami várja a Te megújító akaratodat. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg minket. Kérünk, hogy bátoríts minket. Kérünk, hogy hadd tudjunk ellene menni minden kísértésnek. Kérünk, hogy hadd tudjunk olyan sók lenni, világosság lenni, akik hozzád vezetnek sokakat. Köszönjük, Urunk, azt a gyülekezetet neked, hogy ebben a gyülekezetben elsőként gyakorolhatjuk a testvéri szeretetet. Köszönjük, Urunk, hogy mi töltekezhetünk, és a Te nevedben összegyűlhetünk. Hadd könyörögjünk most a gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik szomorúságban vannak, azokért, akik betegségben vannak. Kérünk, őrizd őket, kérjünk, adja szívünkbe gondolatokat, hogy hogyan tudunk nekik segíteni. Hadd legyünk olyan közösség, amire, hogyha ránéznek kívülről, akkor kiábrázolódik rajtuk a Te arcod, és jó bizonyságai lehetnek a Te szeretetednek, és Te tulajdon, Te személyednek. Kérünk, Urunk, őrizd meg ezt a gyülekezetet, és hadd vigyük el azt, amit ma Te ígéd által tanulhattunk. Amen. És csendben a magunk imádságát vigyük Isten elé. Amen. És fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A gyülekezet hirdetéseit olvasom. A csütörtöki napig minden gyülekezeti hétközi alkalom el fog maradni, nem lesznek. Péntek este 6 órától és 8 órától ifjúsági bibliaóra, péntek este 8 órakor férfiköri bibliaóra lesz. És a presbiter testvéreknek mondom, hogy a gondnok úr szeretettel várja önöket egy rövid megbeszélésre az Isten tisztelet után, ezt kérte, hogy adjam át. És az iratterjesztést is szeretettel ajánlom a testvéreknek, bibliák, énekeskönyvek, építő irodalom, ami nyáron nagyon jó tud lenni, akiknek van rá ideje, található, éljünk ezekkel is hitünk épülésére. Záróénekül énekeljük a 725. dicséretünket, a 725. dicséretünk mind a 3 verszakát. A 725. dicséretünk így kezdődik, új szívet adj, Uram, én nekem. imádságba fogadjuk Istenünk áldását. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Amen.